Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyere a technika is összeáll. Szóval Isten áldjon valamennyünket. Boldog új évet mindenkinek. Isten adott nekünk egy kegyelmet, hogy egy új évet kezdhetünk, és ez nagyszerű. És örülök, hogy itt lehetek újra köztetek. Bizonyára a legtöbben tudjátok, hogy az elmúlt időszakban elég kevés időt töltöttem a gyülekezetben. Nagyon különleges karácsonyunk volt. Karácsony előtt lévő időszakban az apukám meghalt, és az eléggé meghatározta mindazt, ami történik velem, illetve a családunkkal. De aztán túl vagyunk mindenen, vagy sok mindenen, és azt mondhatom nektek, hogy amikor ilyen váratlan dolgok jönnek, amire szerintem fölkészülni nem lehet, csak számítani lehet rá emberileg, akkor az Isten is olyan módon old meg dolgokat, meg olyan módon szereti az embert, meg az Isten kegyelme olyan módon jelenik meg, amit más helyzetekben kevésbé lehet megtapasztalni, vagy talán nem is lehet megtapasztalni. Szeretném megköszönni nektek azt a sok bátorítást, meg szeretetet, meg SMS halmazt, meg e-maileket, meg mindent, meg telefonokat, meg személyes beszélgetéseket. Tényleg nagyon köszönjük, és nem csak magam nevében, hanem a családunk nevében is. Volt, aki küldött egy olyan e-mailt, most nem szó szerint, de valami ilyesmi volt benne, hogy kedves Pisti, semmi értelmeset nem tudok neked írni, de ne felejtsd el, hogy Isten nagyon szeret, és én is nagyon szeretek. Szerintem ebben minden benne volt. Szóval nem csak ezt az e-mailt, hanem minden mást is tényleg köszönjük szépen nektek. Ez mind-mind az Isten szeretete, amikor ilyenkor egymáson keresztül is kiárad. És még hadd mondjak el nektek annyit, hogy a halál vagy az elválás az soha nem könnyű. De mivel az apukám egy újjászületett ember volt, így egészen más elköszönni tőle, vagy egészen más az elválás. És tudom, hogy meg Isten ezt megígérte, és ebbe hiszek, és tudom, és biztos vagyok benne, hogy még találkozni fogok vele, és ez nagyszerű. És amikor a temetés előtt meg kellett nézni, hogy biztos ő az, akit eltemetünk, tudjátok, mindenféle ilyen kavarodások lehetnek ilyenkor, hogy elcserélik a halottakat, és azonosítani kellett, és azt a leplet fölemeltem, és ránéztem a koporsóba az apukámra, akkor valahogy az volt bennem, hogy ő nincs itt. Látok valamit, egy fizikai testet, de ő már nem volt ott. És ahogy így ránéztem, valahogy egészen más volt így látni őt, mint ha valakinek nincs reménysége, és akkor összeomlik minden. Valami olyan érzésem volt, mintha azt kérdezték volna, hogy ez az apukád kabátja, és ránézek, és na persze az övé, és kész. Tehát, hogy valami egészen más, amikor valaki Istenben bízik, és így tudunk elköszönni egymástól. Szóval ez volt. Jó az Úr, és hát remélem, hogy a 2010-es év sok örömet és áldást hoz nekünk, valamennyünknek, meg a gyülekezetünknek is, meg ezt kívánom is nektek. És hát most ma délelőtt folytatni fogjuk az Efézus levélnek a tanulmányozását. A ma délelőtti témánk nem más, mint az egységnek az ára, ezt a címet adtam neki. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát az Efézusi levél negyedik részénél, és az első 6 verset szeretném felolvasni a Bibliából, és ma erről fogok prédikálni. Tehát Efézusi levél 4. rész első 6 verse, így hangzik Isten igéje. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, egy a lélek, és amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a kijelentést, köszönjük ezeket az igéket, és köszönjük, hogy a te szereteted, a te kegyelmed és tényleg a te munkád az egyé formál bennünket. És köszönjük, hogy egy irányba mehetünk, és köszönjük, hogy te vagy a mi Istenünk, és együtt tudunk téged imádni. És amikor te áldást adsz, köszönjük, hogy egyek lehetünk veled, és megoszthatjuk egymással. És köszönjük, Uram, azt is, hogyha valakinek fájdalma van, akkor abban is egyek tudunk lenni, és hogyha valakinek öröme van, akkor abban is egyek tudunk lenni. Köszönjük ezt az áldást, és köszönjük mindazt, amit adsz nekünk, és kérünk, Uram, hogy gyere a te szellemeddel most, és taníts bennünket, vezess bennünket, emelj föl bennünket, hogy mennyi kijelentést kapjunk ezen a ma délelőttön, mert szükségünk van rád. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Néhány évvel ezelőtt, ez a néhány év, az már lehet, hogy közel 10 év, mondjuk 10 évvel ezelőtt, volt egy elég nehéz időszak az életemben, nagyon sokat kell dolgozni, sok volt az aktivitás, és nagyon kevés volt a pihenés, tehát egy igazán ilyen hajtós időszak volt, és ez hónapról hónapra így ment, és úgy éreztem, hogy fáradok, éreztem, hogy egyre kevésbé tudok koncentrálni dolgokra, de úgy valahogy a sodrás vitt, ezt talán ismeritek ti is, nem egy olyan dologról beszélek, amúgy ismeretlen számotokra, tehát vannak ilyen időszakok az életben, amikor úgy iszonyat nagy energiákat kell beletenni mindenbe, és muszáj, és úgy érzi az ember, hogy menni kell, és csinálni kell, és ezek általában az ilyen időszakoknak mindig vannak következményei. Nálam az egyik következménye ennek a különleges időszaknak az volt, hogy mentem az utcán, és akkor néha úgy elvesztettem az egyensúlyomat. És úgy éreztem, mintha repülőt vezetnék, hogy néha így mozog velem minden, és így mozgott a járda, vagy ültem az autóba, és akkor néha ez az egyensúlyvesztés, vagy ez a bizonyos jelenség úgy megjelent, és akkor úgy láttam az autót, meg az utat előttem, hogy így elkezd mozogni minden. És ez higgyetek el, nem egy kellemes élmény. Ilyenkor nem tudtam, hogy a féket nyomjam, vagy a gáz, vagy mit csináljak. De aztán néhány másodperc alatt az elmúlt, aztán újra jött, és szóval voltak ilyen tünetek. És aztán elmentem az orvoshoz, és mondtam neki a jelenséget, ő azt mondta, hogy mindenféle vizsgálatokat el kell végezni, és akkor túl voltam már egy idő után mindenféle vizsgálaton, és amikor az eredményeket nézte ez a bizonyos orvos, akkor minden eredményem negatív volt. És akkor azt mondta, hogy én teljesen egészséges vagyok, semmi bajom nincs. Csak utólag megkérdezte, hogy mi a foglalkozása, mivel foglalkozik. És mondtam neki, lelkész vagyok, emberekkel foglalkozok, meg Istennel foglalkozok. Kérdezte, hogy mennyit szoktam pihenni? Hát jó kérdés, szoktam. Mindenkinek kell pihenni, mert egyébként belehal a munkába. És mondtam, hát szoktam pihenni, persze, de hát nem túl sokat. És akkor tulajdonképpen ennek az orvosnak az volt a javaslata, és azt mondta, hogy nem kell recept, nem kell semmi gyógyszert bevennem, és igazán ezek teljesen fölöslegesek. Ha meg akarok gyógyulni, és azt akarom, hogy rendben legyen az életem, akkor azt tanácsolja, hogy változtassak életmódot. Kevesebb hajtás, több pihenés, vigyázzak jobban arra, hogy mikor mivel foglalkozok, és egyensúlyokat tartsak az életembe. Tehát vigyázzak az életmódomra, és az életmódomat megváltoztatom, akkor egyébként semmi gond. Ha nem változtatom meg az életmódomat, akkor azt mondta, hogy egyrészt ezek a jelenségek újra visszajönnek, vagy folyamatosan meglesznek, sőt, ennél sokkal rosszabbak is. Aztán mentem haza, hogy gondolkodtam, hogy hogyan kell életmódot változtatni. Nem tudom, hogy ti tudjátok-e. Tehát úgy egyik percről a másikra életmódot változtatni elég nehéz. Mindezt azért mondtam el, mert az életmód változtatás az egy fontos dolog. Néha ránk kényszerülünk, akár úgy, hogy egy orvos mondja nekünk, de ma délelőtt nem az orvos mondja nekünk, hogy változtassunk életmódot, hanem az Isten igéjében, amit felolvastam, az így hangzik, Pál azt mondja, hogy kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Ezt a mondatot úgy is lefordíthatnánk magyarra, hogy világosan érthető legyen, hogy Pál azt mondja a gyülekezetnek, kedves gyülekezet, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyre elhívattatok, vagyis éljetek olyan életmódot, ami támogatja a ti elhívásotokat, a ti munkátokat. Tehát amit teszel, az mind-mind támogassa azt, hogy te az Isten szolgálatában vagy. És semmi ne legyen olyan, ami csökkenti vagy akadályozza ezt. Tehát egy olyan életmódot alakítsál ki, ami támogatja a te életedet, az Isten szolgálatodat, az, hogy hívő ember vagy, azt, hogy van egy küldetésed, azt, hogy van egy elhívásod, az életmódodnak ezt támogatni kell. Mert egyébként nem tudod elérni a célodat, vagy azt, amit az Isten rád bízott, azt soha nem fogod megvalósítani. Egyébként ez az életmód, ez nagyon fontos dolog, ugyanis igazából mindenkinek komolyan kell venni azt, hogy ha van egy komoly elhívása, elkötelezettsége, életcélja, ahhoz kell egy bizonyos életmódot gyakorolni. Vannak itt a gyülekezetünkben énekesek, van, aki profi énekes. Ha valaki mondjuk ilyen művészi szinten az éneklés az életpályája, ahhoz van egy életmód. Az ő életmódjában biztos, hogy benne van az, hogy nagyon vigyázni kell a hangjára. Ha valaki sportoló, és mondjuk profi sportoló, az ő életmódjában mindenképpen benne kell lenni annak, hogy egészségesen kell táplálkozni, sokat kell mozogni, olyan időbeosztás kell, hogy edzésekre ott tudjon lenni, mert egyébként hát nem lesz sokáig profi sportoló. Ha valaki nagyon magas beosztásba kerül, és egy ilyen fantasztikusan jó és magas és elismert kategóriába kerül, annak is van egy ára, egy olyan életmódot kell élni, amiben nagyon kevés lesz a szabadidő, és nagyon sok elfoglaltsága lesz ennek a valakinek. És hogyha úgy gondolja valaki, hogy ezt az árat nem tudja megfizetni, ő ilyet életmódot nem akar élni, akkor előbb-utóbb ebből az állásból ki fogják tenni. Tulajdonképpen az élet bármilyen területén mozog valaki, ennek egyfajta életmódja van. Gondoljatok csak arra, egy családon belül, mondjuk ha egy gyermekáldás ad Isten, a gyülekezetünkben van ilyen is, egy várandós anyukának az életmódját meg kell változtatni. Ugyanazt nem teheti, mint előtte tette, mert most egy más küldetése, egy más elhívása van. Isten egy gyermeket ajándékozott nekik, és ennek megfelelően kell az életmódot kialakítani. Szóval az életmódunk meghatározza azt, hogy el tudjuk-e érni a célunkat, azt a küldetést be tudjuk-e tölteni, amit az Isten ránk bízott, vagy pedig nem tudjuk betölteni, és nem tudjuk elérni. Pál apostol tehát azt mondja, hogy olyan életmódot folytassatok, amit támogatja azt az elhívást, amit az Istentől kaptál. Most föltehetjük azt a kérdést, hogy mi a te elhívásod? Mert tulajdonképpen az életmódunkat ehhez kell hozzárendelni. Ha azt kérdezed, hogy mi a te elhívásod, akkor lehet, hogy valaki azonnal tudja, hogy mi. Van, aki meg azt mondja, hogy én még ezt nem tudom. Igazán lehet, hogy még soha nem gondolkoztam rajta ilyen komolyan. Nézzük meg ezt az ábrát, hogy hogyan tudunk eljutni odáig, hogy valaki világosan tudja, hogy mi az elhívása. Az első fontos dolog, hogy Istennek van egy világos meghívása az üdvösségre, és ez azt jelenti, hogy Isten arra kér téged, vagy arra hív téged, hogy térjél meg. Hogy az Istennel élő kapcsolatban legyél. Tulajdonképpen ez az első szint, mert ha valaki nem akar megtérni, nem akar az Istennel foglalkozni, nem akarja az Istennek átadni az életét, akkor tulajdonképpen ezzel nem kell tovább igazán foglalkozni. Nos, tehát az első, hogy Isten meghív téged az üdvösségre, hogy egy örök életet töltsél el Istennel, és ne nála nélkül. És ha valaki egy új elszületett ember, akinek üdvössége van, és elfogadja az Istennek ezt a meghívását, a következő lépés az, hogy Isten soha nem abban gondolkodik, hogy sok-sok passzív embert szeretne látni egy csomóba, és ez az egyház. Hanem sok-sok milyen embert szeretne látni Isten? Aktív embert. Tehát a kereszténység, vagy az Isten szolgálat az nem azt jelenti, hogy ülök és gondolkodok. Vagy azon elmélkedem, hogy mi lenne, ha. Tehát egy aktivitást jelent. Az Isten szolgálata azt jelenti, hogy teszek valamit. Amit az Isten rám bízott, azt megteszem. Vagyis az Istennek van egy ilyen munkája, hogy mindazok, akik újjászületett keresztény emberek, akikben az Isten szelleme ott működik, azokat arra indítja a Szentlélek, hogy aktivizáld magad, hogy tegyél valamit, és hogy mit, ebben is az Istennek van egy vezetése, hogy hol a te helyed, és mi az, amit rád bíz. Ha tőlem megkérdezi valaki, hogy nekem mi az elhívásom, akkor én nagyon világosan meg tudom mondani, hogy egyrészt van egy ilyen pásztori elhívásom, meg van egy olyan elhívásom, hogy gyülekezet alapítás. Ebbe sok minden belefér. Van, aki azt mondja egy ilyen kérdés, hogy mi a te elhívásod, hogy gyerekekkel foglalkozom, és a gyerekeknek hirdetem az evangéliumot. Van, aki azt mondja, hogy Isten rám nekem adta az imádság vagy a közbenjárás szolgálatát, és akár egyedül, akár közösségbe egyszerűen imádkozok, és az imádság az a terület, amit az Isten rám bízott. Vannak, akik házi csoportot vezetnek, vannak, akik tanítanak, vannak, akik szerveznek, vannak, akik ilyen és olyan és amolyan és millió ilyen terület van, amiben az Isten hív, hogy te aktívan részt tudjál venni, és ne passzív, hanem aktív ember tudjál lenni. Ugyanis a passzivitás az mindig azt eredményezi, hogy igaz, hogy eljutottál az üdvösségre, igaz, hogy Isten országának az állampolgára vagy, de a szellemi fejlődésed nem fog tovább menni. Tehát a szellemi fejlődésnek az egyik feltétele, hogy legyél aktív. Mert aki halad, azt tudja Isten irányítani. Aki mindig csak ül, és nem csinál semmit, az megreked a fejlődésben. Nos, tehát Pál apostol azt mondja, hogy éljünk méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyet az Isten adott nekünk, vagyis az életmódunkat így rendezzük. Meg kell térni, Isten kérni kell arra, hogy segítsen nekünk, hogy mutassa meg, hogy hol a helyünk, mit kell tenni, és ebben a folyamatban a Szentlélek nagyon, nagyon kreatív tud lenni, és megmutatja nekünk. És a gyülekezetünknek a rövid kis történelmében, itt Zsolt már elárult, hogy 7 évesek vagyunk, sok ilyen dolog volt, amikor az Isten nagyon kreatív módon azt mondta valakinek, hogy itt a helyed, vagy ott a helyed, és hát föl kellett nőni ehhez. Például, amikor az első ilyen külmissziós akciónk volt, és a Varga családnak a Szentlélek azt mondta, hogy külmisszióba menjenek, és egy másik országba menjenek, és ott szolgáljanak, akkor ezt föl kell dolgoznunk. Nekik is, nekünk is, és föl kellett nőni ehhez a feladathoz, hogy van egy elhívás. És amikor mondjuk a Varga család kitelepült Ukrajnába, Kárpátaljára, az életmódjukat kellett változtatni? Persze, hogy kellett. Hol vagy Attila? Ott van. Egy picikét, nem nagyon, csak egy 40-50%-ban módosult legalább az életetek. Amikor az Istvánék Kazaksztánba mentek, az életmódjukat kellett változtatni? Hát nagyon kellett. Most lehet, hogy sokan nem voltatok még ott, de amit én láttam ott, abban volt némi módosulás. Át kellett alakítani sok mindent. De hidd el, hogyha te aktív imádkozó leszel, aktív gyerekszolgáló leszel, aktívan fiatalokkal foglalkozol, vagy egyáltalán tanító leszel, vagy bármi, amin elhívást ad neked Isten, ez az életmódodat is befolyásolni fogja. És hogyha nem akarod megváltoztatni az életmódodat, akkor teljes mértékben alkalmatlan leszel arra, hogy az Isten szolgálatában bármit is tegyél. Mert úgy nem működnek a dolgok, hogy Isten valami újat akar, és ennek igen mondok, de egyébként én nem akarok semmit megváltoztatni. Ugye ez lehetetlenség. Tehát Pál apostol arra bátorít bennünket, és azért mondja az efézusiaknak is, hogy az életmódváltozásra szükség van, tehát elhívás a szolgálatra, és amikor ezt valaki megérti, akkor következik egy ilyen aktív és örömteli és ilyen nyüzsgő keresztény élet, ami ilyen nem azt jelenti, hogy örök mozgó lesz valaki, hanem egyszer ott van, ahol Isten küldi. És ebben megvan a pihenésnek az ideje, és megvan az aktivitásnak az ideje, de ez a folyamat, ez egy ilyen lépcsőzetes, meg kell térni, az elhívásra igent kell mondani, aktívan kell részt venni, és aztán a végén majd az örök élet vár téged, és Jézus Krisztussal fantasztikus jó lesz. Ezt a folyamatot végig kell csinálni. És az a kérdés, hogy te most hol vagy ebbe a folyamatba. Bárhová is helyezed magad, bármelyik lépcsőfokra, a lényeg az, hogy kérdezd meg az Istent, hogy hogy tudok a következő lépcsőfokra jutni. Hogyan tudok tovább lépni. És ehhez valószínű, hogy egyfajta életmód változásra is szükség van. Hát ha a megtérés lesz neked az első, az egy radikális életmódváltozást is hoz. Ezt úgy mondom, hogy ez tök jó dolog egyébként, tehát nem megijeszteni akarok senkit. Ha valaki megtér, sok változás van az életében, ezek jó változások. És amikor megtérnek az emberek, akkor azt mondják utána, hogy miért nem hamarabb? Miért nem tegnap, vagy tegnap előtt, vagy 10 évvel ezelőtt értem meg? És nem azt mondják, hogy hát most megtértem, de jobb lett volna 20 év múlva inkább. Tehát a megtérés az jó dolog. Az Istennel találkozni jó dolog. Az Isten szolgálni jó dolog. És ezért mondja Pál, hogy amikor jó dolgot akarunk, akkor ehhez ezt az életmód változást is próbáljuk hozzárendelni. Mi is ez az életmódváltozás? Néhány dolgot itt a negyedik részben Pál apostol megemlít, és ezen végig fogunk menni, és megnézzük, hogy mik ezek a dolgok. Nagyon alapvető dolgokról van szó, majdnem azt mondhatnánk, hogy semmi új nincs benne. Az első ilyen életmódváltozás az azt mondja az ige, hogy tanuljunk meg alázatosaknak lenni. Hát ezen már sokan megbuknak, ez nem egyszerű dolog egyébként, csak ilyen alap dolog. Ki az, aki nagyon alázatos ebben a teremben? Talán nehéz is mérni ezt, nem? Hogy megkérdeznék tőlem, hogy én mennyire vagyok alázatos, akkor most mihez viszonyítsam magam? Hogy mi is az, hogy alázat? Lehet, hogy máshoz viszonyítom magam, igaz? És akkor hát olyan vagyok, mint Zsolt, és akkor vagy jobb, vagy rosszabb. Tehát, hogy talán egymáshoz viszonyítjuk magunkat, és ez hát nem biztos, hogy a kellő mérce, hanem valami másra van szükség. Szóval alázat. Abban az időben, amikor az efézusi levél született a görög kultúrában, volt egy olyan gondolkodásmód, hogy alázatosnak csak a rabszolgáknak kell lenni. Tehát nekik hozzátartozik az életükhöz. Egy rabszolga az legyen alázatos. Aki nem alázatos, azt megnevelték. De aki nem rabszolga, aki szabad ember, hát annak nem kell alázatosnak lenni, mert hát az hogy néz ki? A normális ember az nem alázatos, igaz? Tehát az adjon magára, legyen büszke és tartsa magát. És, tehát ők így gondolkodtak. És Pál apostol azt mondja, kedves keresztények, ha ti kaptatok Istentől egy elhívást, egy szolgálatot, és komolyan veszitek ezt, és ilyen aktív keresztények akartok lenni, akkor ennek az egyik ilyen életmódbeli változása az, hogy az alázatnak ott kell lenni az életedben, mert egyébként nem fog működni. Mi is ez az alázat? 1 Péter 5-ben azt mondja a Biblia, egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket. Itt az ige azt mondja, hogy valamennyien legyetek alázatosak. Tehát nem az, aki rabszolga, vagy nem az, aki senkinek érzi magát, vagy aki, nem tudom, a társadalom perifériájára szorult, az legyen alázatos, egyébként a többieknek nem, hanem valamennyien. Tehát aki keresztény, annak az életének a szerves része az, hogy alázatos, és azt mondja, hogy és ne legyetek gőgösek. Ez már egy más viszonyítási alap, mint hogyha egymáshoz viszonyítjuk magunkat, most a Józsinál alázatosabb vagyok, vagy nem, hanem az, hogy a gőgösség az alázatnak az ellentéte, amikor én sokkal nagyobbra tartom magam, mint ami vagyok én. Ez a gőgös. Ez a magyar nyelven sokszor használjuk azt, hogy valaki fönt hordja az orrát, vagy tehát ilyen túl sokat gondol magáról. Ez a gőgösség, vagy beképzeltség. Az alázat, a bibliai alázat, az tulajdonképpen az, hogy helyén kezeld magadat. Amire az Isten téged elvezetett, amilyen szinten az Isten tart téged, vagy vezet téged, akkor azt fogadd el, és se több, se kevesebb. És hogyha az Isten tovább vezet, akkor azt a szintet fogadd el. És ez az igazi alázat, hogy Istennek engedelmeskedik, és amit az Isten mond, azt elfogadom. Vannak a kereszténységben olyan gondolkodásmódok, ilyen állalázatosság. Főleg, amikor aktivitásról van szó, néhány helyen lehet tapasztalni, hogy néhány embernél, ó, de én nem vagyok arra alkalmas, én biztos nem tudom ezt megcsinálni, inkább valaki más. Ez nem alázat. Ezt tudjátok, mert ez ilyen panaszkodás, nyafogás, idétlenkedés, és nem tudom, milyen szavakkal lehetne még ezt. Lustaság, köszönöm szépen, ez is kifejezi nagyon. Tehát amikor valaki mindig hárítja akár a felelősséget, akár az aktivitást, akár az Istennek az elhívására nemet mond, mert nyafog, meg önsajnálat, meg én nem vagyok alkalmas, meg biztos más. Sokszor ez egy ilyen lelki betegségnek a jele. De ez nem az alázat. Az alázat az azt jelenti, hogy tudom, hogy hol a helyem, és tudom, hogy az Isten hova helyezett engem, és ezt elfogadom, és ezt tudomásul veszem. És nem tartom se többnek, se kevesebbnek magamat. Az alázat tehát az, hogy engedelmeskedem Istennek. A Biblia tehát azt mondja, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok magatokat egymásnál. Bocsánat, rosszul idéztem. Különbnek tartsátok egymást magatoknál. Hogyan kell az alázatot gyakorolni? Amikor a másik emberre nézel, akkor nem viszonyítani kell hozzá, hogy én jobb vagyok, vagy rosszabb vagyok, hanem az alázat az azt jelenti, hogy amire engem Isten elvezetett, azt én elfogadom. És ránézek a Józsira, a Hajnira, vagy a Henire, vagy bárkire, akkor azt látom, hogy az Isten hova helyezte őt, és elfogadom azt a szintet, vagy azt a tekintét, amit az Isten neki adott, és ezt kifejezem. És nem azt mondom, hogy én nagyobb vagyok, mint ő. Hanem tudom, hogy neki hol a helye, és tudom azt is, hogy nekem hol a helyem. És értékelem, és tisztelem a másik emberben az Istennek a munkáját, az Istennek az elhívását, vagy a Szentléleknek a munkáját. Ez az igazi alázat. És nem az, amikor ahhoz képest én senki nem vagyok, vagy ahhoz képest, hú, hát ez semmi, én vagyok a valaki. Az alázat az, amikor helyén kezeljük a dolgokat. És hogyha valakinek gondja van a másik emberrel, és úgy gondolja, hogy hát én több vagyok, mint ő, nem tud igazán alázatos lenni, ez egy jó módszer, hogy kezdje el imádkozni a másik emberért. Főleg az unszimpatikus emberekért, vagy olyan emberekért, akik nem nagyon tetszenek neked, vagy úgy gondolod, hogy akár ő gőgös, vagy nagyon alázatos, vagy nem tudom, de akik nagyon távol vannak tőled, azokért kezdjél el imádkozni. És amikor imádkozol emberekért, akkor Isten nagyon közel hozza őket, és talán olyan dolgokat is megmutat neked, amit úgy ránézésre nem is látnál a másikban. Van egy jó módszer. Akik itt mire jártak ebbe a gyülekezetbe, van egy ilyen gyülekezeti listánk, vagy ilyen elérhetőségi lista, telefonszámok, e-mail címek, hogy egymást el tudjuk érni. Ha valakinek nincs olyan, akkor a Hajni tud ebben segíteni. Szóval van egy ilyen listánk, és én néha előveszem ezt a listát, és átnézem ezt a listát, és amikor imádkozok, akkor elkezdek imádkozni emberekért. Úgy kezdődik ez a lista, hogy Adams család, igaz, Mike és Terry, ugye ők vannak a, meg mindig. És hogyha a névsor változik, akkor nem ők lesznek az elsők, de most ők az elsők, és aztán mindenki benne van, aki ebben a gyülekezetben rendszeresen jár, és akkor a mostani listánkban a Zsigmond családa az záró. És akkor végig lehet ezeket az embereket imádkozni, Isten elé vinni, és egyből átalakul minden, és nem csak azt látod, ami a felszínen van, hanem amit az Isten mutat. És egyrészt téged is alázatba helyez, másrészt jobban tudod értékelni a másik embert. Pál apostol tehát azt mondja, ha komolyan akarod venni az Istentől kapott elhívásodat, a keresztény életedet, akkor ennek az egyik módja, hogy az életedet is változtasd meg, egy ilyen életmódváltozást legyen, és ebben az életmódváltozásban az egyik ilyen alaptényező, hogy legyél alázatos. Mehetünk tovább. Mindenki alázatos lett, és akkor most mehetünk tovább. Nézzük meg a másodikat. Azt mondja a Biblia a második területnél, hogy szelídség. Na, ki a szelídebb a terembe? Ez könnyebb, vagy nem könnyebb definiálni a szelídséget? Nehéz megfogni ezeket, igaz? Hogy most sokszor a mi kultúránk olyan messze vannak ezek, mert inkább az ellenkezőjét szeretnénk. Azt mondja a Biblia, hogy legyél szelíd. Ha az állatokra gondolunk, akkor vannak olyan állatok, amelyek szelíd állatok, vagy megszelídített állatok, és vannak olyan állatok, akik vadállatok. És ha emberekre gondolunk, akkor szerintetek van mind a két kategóriából? Ha másokra gondolunk, akkor biztos, ha magunkra, akkor ne. Mivel alázatosak vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy legyél szelíd. És tényleg, hogyha ezt az állat példát hozzuk, a szelíd állatok milyenek? A szelíd állathoz oda mehetsz menni, a szelíd állatot meg tudod simogatni, még lehet, hogy reagál is valamit, és nem úgy, hogy leharapja a fejed, vagy megesz, vagy nem tudom, bármilyen kárt tenne benned, hanem a szelíd állatok azok, akikkel valamilyen módon lehet kapcsolatot teremteni, lehet kommunikálni velük, valami visszajelzést is kapsz. Bizonyos értelemben ilyen társ lehet valamilyen szinten. Ők a szelíd állatok. De egy tigrissel ugyanezt nem tudod megcsinálni, hogy megsimogatod, meg mondasz neki valamit, mert ennek a következménye egész más lesz. Ez a kapcsolat elég rövid távú lesz, és így nem fog működni a dolog. Amikor arról beszélünk, és az ige arról beszél, hogy szelídség, akkor nagyon fontos, hogy olyan emberek legyünk, olyan módon legyünk szelidek, hogy amikor másik ember ránk néz, akkor ne egy vadállatot lásson bennünk. Ne egy olyan valakit, akit nem lehet megszólítani, akihez nem lehet közel menni, mert ha mégis közel mennénk, akkor elkezd kiabálni, ordít, és úgy viselkedik, és kellemetlen helyzetbe hoz bennünket. Gondoljatok csak ilyen emberekre. És hogyha ilyen a főnököd, ilyen vadállat típus, akkor nem szeretsz vele találkozni, meg nem szeretsz vele beszélgetni. Hogyha a családban van egy ilyen ember, akkor kerülöd nagy ívbe. Vagy a munkatársi körödben. A vadállatokat nem szeretjük, mert félünk tőlük, mert kiszámíthatatlanok, mert csak kárt okoznak, és ezért inkább hagyjuk őket. És azok az emberek, akik nem tudnak szelidek lenni, hanem ilyen kiszámíthatatlanul viselkednek, akik inkább bántanak, vagy inkább rosszul reagálnak dolgokra, nem tudnak mosolyogni, nem tudnak kedvesek lenni, egyszerűen nem tudnak normálisan emberként viselkedni, ezek az emberek általában olyan emberek lesznek, akiktől mindenki eltávolodik, és magányosak lesznek. És amikor a Biblia azt mondja, hogy legyél szelíd, és az életmódodba ezt építsd be, a szelídséget, és ez olyan mindennapos tevékenység legyen, hogy a szelídség az ott legyen az életedbe, ez azért fontos, mert ha te ilyen vadállat módjára éled az életedet, akkor hogyan fogod az Isten szeretetét képviselni? Ugye lehetetlen. És néha, amikor vadállat keresztényekkel kell találkozni és beszélgetni, akkor panaszkodnak, hogy velük senki nem foglalkozik, ő benne megvan egy jó szándék, de senki nem értékeli ezt, egy óriási önsajnálat látszik bennük sokszor. Miért? Mert nincs meg a szelídség bennük sokszor. És a szelídség hiányában az emberi kapcsolatok nem működnek, nem tudsz evangelizálni, nem tudsz az Istennek a kegyelmét képviselni, és egyszerűen alkalmatlan leszel arra a szolgálatra, amivel Isten megbízott téged. Szóval ahhoz, hogy valaki szelíd legyen, ahhoz tanulni kell a szelídséget. És higgyétek el, hogy Isten segít nekünk ebben. Ugyanis ez egyfajta jellemváltozást is kell, hogy eredményezze, mert a szelídség az nem olyan, hogy én most még nem vagyok szelíd, de beiratkozok egy tanfolyamra, megtanulom a szelídséget, és aztán szelíd leszek. Vagy levizsgázok a szelídség című tantárgyból. Ez nem így működik. A Bibliában olvasunk egy olyan emberről, akiről azt állítja a Biblia, hogy a föld legszelidebb embere volt. Tudjátok, ki volt ez? Mózes. Hogy kezdte ez az ember a szelídséget? Amikor ráérzett a küldetésére, hogy hát a népét föl kell szabadítani, akkor úgy kezdett beszélgetni egy másik, egy egyiptomi ember, hogy agyonverte. Szeliden, kedvesen megoldotta a problémát. Mi lett ennek a következménye? A vadállatember el kellett, hogy meneküljön a családjától, a többiektől. Kiment a pusztába, és egyedül volt sokáig. Igaz? És ebben a hosszú időben, amíg a pusztában egyedül volt, Isten beszélgetett vele. És ott nem tudott kivel ordibálni. Muszáj volt lecsendesedni, muszáj volt megtanulni bizonyos dolgokat, és ez elég hosszú idő volt, tehát nem egy ilyen gyors talpalós tanfolyam volt, hanem hosszú éveken keresztül ott volt a pusztában. És aztán Isten szól neki, ad neki egy elhívást, és amikor elfogadja ezt az elhívást, és elindul, akkor a föld legszelidebb embereként elkezdi képviselni a mindenható Istennek a hatalmas üzenetét, és kivezeti Egyiptomból, a rabszolgaságból a népet, ami egyébként nem volt könnyű. De a szelídség az egy olyan fontos dolog volt ez a küldetéshez, hogy amíg Mózes nem tanulta meg a szelídséget, addig teljes mértékben alkalmatlan volt arra, hogy ezt a szolgálatot betöltse. Ugye? De amikor megtanulta, akkor Isten azt mondta, indulás. Szóval a szelídség. A következő, van még kettő, amit itt megemlít a Biblia. A következő a türelem, úgy is nevezhetnénk, hogy hosszú tűrés, vagy béketűrés. Szintén, ha keresztény szolgálatról beszélünk, akkor ennek a tulajdonságnak a hiánya, tehát ha te nem vagy hosszú tűrő, vagy ilyen béketűrő ember, akkor szintén alkalmatlanná tesz téged arra, hogy az Isten képviseld. Néha szoktuk mondani azt, hogy bizonyos helyzetekben betelik a pohár, elszakad a cérna, kiverik a biztosítékot, szóval ilyen, hogy most már elegem van, és nem érdekel tovább, és akkor onnan már vége az, hogy én türelmes vagyok, vége annak, hogy nagyon nyugodt vagyok, vége annak, hogy kedvesen tudok beszélni. De mindenkinek van egy ilyen határ. Ugye? Gondolj magadra. Van, akinél ez 3 perc alatt kialakul ez a biztosíték kisülés bizonyos helyzetekben, van, akinek lehet, hogy ugyanilyen helyzetbe kell 2 hónap, hogy azt mondja, most már elegem van, most már nem bírom tovább. De a Biblia azt mondja, hogy szükségünk van egyfajta hosszú tűrésre ahhoz, hogy az Isten szolgálatába eredményesek tudjunk lenni. Mit jelent ez a hosszú tűrés? Nagyon sokszor az ördög, én úgy gondolom, hogy próbálgatja a határainkat. Gondolj csak arra, hogy amikor jönnek a kísértések, problémák, nehézségek, néha úgy érzed, hogy eleged van az egészből, és akkor jön az ördög még egy akcióval, és megnézed, hogy na még bírod? Na még ezt is kibírod? Na még ezt is? Még próbál mindig egy lapáttal rátenni. Szóval az ördög az próbálja a türelmedet, és mindig el akar vinni egy olyan szintre, vagy egy olyan helyzetbe, amikor azt mondja, elegem van, nem csinálom tovább, ott hagyom az egészet. De ne felejtsd el, az Isten igéje azt mondja, hogy a hosszú tűrés az egy nagy ajándék. Az egy olyan képesség, a jellemednek egy olyan megnyilvánulása, ami alkalmassá tesz téged arra, hogy az Isten tud képviselni. És erre óriási szükségünk van. Amikor az a helyzet áll elé, hogy nem bírod tovább, meg elszakad a cérna, és akkor most már megmondom neki, és neki megyek, és vége mindennek, általában arról van szó, hogy érzelmileg nem bírjuk. Ma úgy elegünk van az egészből. Hadd adjak egy jó tanácsot. Nem kell az embereket nagyon komolyan venni mindig. Sokszor előfordult az, sokszor ilyen lelki gondozói beszélgetésekben tapasztalom azt, hogy valaki nagyon megbántva érzi magát, úgy érzi, hogy nagyon megalázták, és azt mondja, hogy ezt már nem tudom így tovább, és szóval nála ott elszakadt a cérna. És tulajdonképpen a másik oldalon az a valaki, aki okozta, csak mondott egy szót, vagy egy fél mondatot. 5 perc múlva az a valaki már is felejtette, ez a valaki meg lelki beteggé válik. Azt tanácsolom nektek mindenképpen, hogy amikor különböző élethelyzetek vannak, és valaki mond valamit, és úgy érzed, hogy megbántódsz emiatt, akkor ezt ne vedd nagyon komolyan. Mert nem biztos, hogy meg akar téged bántani. Nem biztos, hogy egy ilyen gonoszság van benne, csak van egy meggondolatlan mondat, vagy egy olyan helyzet, amiben valaki mondott valamit, és itt nem arról szól a dolog, csak mivel érzelmileg nem bírod már, és az ördög is nyom téged arra, hogy ezt nem lehet tűrni, és mit képzel, és akkor így az ördög elkezd hergelni, meg a saját lelked is föllázad, és azt mondod, hogy ezt így nem csinálhatom tovább, és mit képzel, és attól függ, hogy milyen személyiségű vagy fölrobbansz és mondod mindenkinek, hogy mi történt veled, vagy pedig csöndben vagy és otthon fortyogsz, és heteken keresztül mindig az van benned, és itt mozog benned ez, hogy történhetett ez velem, és miért nekem mondta, és miért én vagyok az áldozata. Mindegy, hogy melyik, egyik se jobb a másiknál, de tulajdonképpen elveszted a türelmedet, és amikor a türelmünket elvesztjük, akkor alkalmatlanná válunk arra, hogy az Isten képviseljük. Gondolj arra, amikor nagyon mérges vagy. Játszunk el egy ilyen szituációt. Nagyon mérges vagy, nagyon kiakadtál valamire. Én pont fölhívlak téged, és azt mondom, hogy olyan jó lenne, ha segítenél valamibe, vagy nem tudom, hogy a gyülekezetben történik valami, és Isten azt mondta nekem, hogy te leszel az az ember, és gyere, és akkor mit mondasz nekem? Hagyjál békén. Most alkalmatlan vagyok erre, igaz? Most ezt így nem hívjál fel egy óra múlva, vagy két nap múlva, nem tudom, de most miért? Mert amikor érzelmileg fölborulsz, azt mondod, hogy nem bírod tovább, akkor egyszerűen mondhat neked Isten is, meg ember is bármit, egyszerűen kikapcsolsz. És az a keserűség, vagy az a dű, vagy bármilyen érzelmi hullámzás, ami benned van, az megakadályoz téged abban, hogy tovább lépjél. És mindaz, amíg ez nem oldódik meg, addig nem tudsz tovább menni. És ezért mondja Pál apostol, hogyha komolyan akarjuk venni az elhívásunkat, akkor ez a hosszú tűrés, béketűrés ott kell lenni az életünkbe, és egyszerűen húzni kell, hogy minél tovább bírt, hogy ne add föl. Mert azok lesznek a győztes emberek, akik nem adják föl. Akik akármilyen nehézségeken is keresztül mennek, és akkor sem adják föl. A Biblia azt mondja, hogy az igazak is elesnek, és nem az a baj, hogyha néha kiakadsz, vagy rossz napod van, de ez ne 2 évig tartson. Hanem elestél, 10 perc múlva, 1 óra múlva fölálltál, és mész tovább, és mint a mi sem történt volna, egyszerűen kész vagy arra, hogy az Isten tovább vezessen téged. Nem az a baj, hogy érzelmileg néha fölborulunk. Nem az a baj, ha néha kiakadunk. Ez tulajdonképpen benne van az életben. Emberek vagyunk. De az a baj, hogyha ezeket nem tudjuk lerendezni, és nem tudunk tovább menni. És tudjátok, nagyon szörnyű az, amikor emberekkel lehet találkozni, és teljes depresszióban van, boldogtalan, egyszerűen nem látja a jövőt, minden baja van, és amikor megkérdezed, hogy miért van ez, akkor 25 évvel ezelőtt nem tudom micsoda, mi történt vele, és ki mit mondott neki, és ő ebbe a világba él. Értitek, hogy mennyire meg tudja bénítani az embereket ez? De hogyha téged 2 hétre bénít, meg akkor is rossz, mert 2 hét kiesik az életedből, és az Isten nem tud veled semmit kezdeni. Meg lehet, hogy a családod sem, vagy a környezeted sem, mert te most ilyen lelki beteg vagy, mert valami történt. Az Istennél van helyreállás, és az Isten, amikor azt mondja, hogy türelem, meg hosszú tűrés, meg béketűrés, akkor ő ad az erőt is. És amikor akarunk fölállni, akkor ez működni fog. Gondolj arra, hogy Jézus elég nagy áldozatot fizetett, eljött, meghalt a bűneinkért, sok szenvedés, megaláztatás, mindent átélt, és ott van a mennyei dicsőségben, és azt mondja a Biblia, hogy most közben jár értünk. Most is foglalkozik velünk Jézusnak, ma is van egy szolgálata feléd. És hogyha azt látja Jézus, hogy ott van az a szerencsétlen ember, meghaltam érte, szenvedtem érte, mindent odaadtam érte, és mit csinál? És hogyha Jézusnál is ilyen biztosíték kiverések lennének, meg elszakadna a cérna, akkor mi lenne? Hagyjuk az egész, engem nem érdekel, akkor inkább pusztuljon. És akkor már nem lennél a kegyelem alatt. De Jézusnál nincs ilyen. Ő nem mondja azt, hogy elegem van belőled. Nem mondja azt, hogy vége. Nem mondja azt, hogy most annyira megbántottál, hogy ezt most nem tudom elviselni. És amikor ő hűséges és kitartó, akkor ebből a hűségből és kitartásból, meg az Isten szeretetéből ad neked is, hogy te is hűséges legyél és kitartó, és béketűrő és hosszú tűrő tudjál lenni, mert erre nagy szükség van. Nos, az utolsó dolog, amit itt a Biblia ír, ez pedig nem más, mint azt mondja Pál apostol, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Viseljétek el egymást szeretettel. Néha szokták mondani emberek, hogy ez a valaki elviselhetetlen. Ismerünk ilyen embereket? Elviselhetetlen embereket? Néha az utunkba akad egy-kettő. Van, akinek hosszú távon, van, akinek rövid távon. Vannak úgy tűnik, hogy elviselhetetlen emberek, de a Biblia azt mondja, hogy viseljétek el egymást, és nem akárhogy, hanem szeretettel. Amikor nem tudjuk elviselni a másikat, ez szintén általában ilyen megbántódások miatt van. És hogyha én úgy gondolom, hogy én mondjuk a Hajninak én annyit segítettem már, és annyi mindent megtettem érte, és valamikor várnám, hogy ő segítsen, és mondjuk ő ebben nem tud nekem segíteni, akkor én megbántódok, és azt mondja, hogy milyen elviselhetetlen ember ez. Hogy elvárnám tőle, hogy segítsen, és nem. Hogy valaki úgy viselkedik, amire nem számítottam. És akkor úgy gondoljuk, hogy valaki nagyon rosszul reagál a dolgainkra, és ilyen elviselhetetlen kategóriába kerül. Vagy egyáltalán valakinek más a személyisége, mint a tied. És azt mondjuk, hogy elviselhetetlen. De a Biblia azt mondja, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Amikor ezt az igét olvastam, akkor egy dologra föl kellett figyelni. És ez egy nagyon fontos dolog, amire szeretném, ha ti is fölfigyelnétek. Sokszor tanítottunk már erről, és sokszor beszéltünk arról, hogy a Bibliában, amikor a szeretetről van szó, akkor a magyar Bibliában mindig csak azt látjuk, hogy szeretet, 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 és ez tulajdonképpen mindig ugyanarra gondolunk. De az eredeti Bibliában a szeretet az különböző típusú szeretet, és különböző szavakkal van kifejezve. Van olyan szeretet, ami a szerelemről szól, van olyan szeretet, ami a baráti kapcsolatokról szól, az embertársi kapcsolatokról szól, és van egy olyan szeretet, amit úgy hív a Biblia, hogy az agapé szeretet, vagyis a feltétel nélküli szeretet. Amikor szeretem a másikat, attól függetlenül, hogy ő hogy reagál erre. Ha visszaadja a szeretetet, ha nem, én szeretem. Ez az Istennek a szeretete. Ez az a szeretet, amiről az előbb beszéltem, hogy Jézus hogy szeret téged, és miért nem szakad el Jézusnál a cérna, vagy miért nem mondja azt, hogy elegem van. Mert az agapé szeretet motiválja őt. Az agapé szeretet az, hogy te akármit csinálsz, ő azt mondja, hogy én akkor is szeretlek. És hogyha bármit kitalálsz, akkor is szeretlek. És bármennyire, mennyi gonoszságot teszel, akkor is szeretlek. Csak legfeljebb ez a szeretet nem fog elérni hozzád, vagy nem tudod átélni, mert olyan az életed. Ez az agapé szeretet van itt, és amikor Pál apostol azt mondja, hogy viseljétek el egymást szeretettel, vagy szeretetben, akkor azt mondja, hogy viseljétek el egymást az agapé szeretettel. Ezt tudjátok, miért fontos? Mert ha az ilyen baráti szeretetre gondolunk, és így akarjuk elviselni egymást, akkor nagyon-nagyon sok csalódásunk lesz. Ha viszont úgy tekintesz a másik emberre, hogy az agapé szeretettel szereted, akkor nem ez csalódás. Nem vársz semmit vissza. És bármilyen visszajelzés van pozitív irányban, te segítettél neki, és ő is segít, te szereted őt, és ő is szeret, akkor azt mondod, hogy milyen fantasztikus. De ha nem, akkor semmi baj nincs. Mert az agapé szeretet van bennem. És az agapé szeretet van benned, és ez a szeretet az, ami bátorít és motivál és segít. Szóval viseljük el egymást szeretetben, legyünk türelmesek, legyünk szelidek, és legyünk alázatosak. Ez egy jelentős életmódbeli változást jelent, amikor elkezdjük ezeket megélni. És hogyan lehet ezt megélni? Hát nézzük meg azt, hogy állunk ezekkel. Csináltam egy ilyen gyors tesztet, ma népszerűek ezek a gyors tesztek. Mennyire vagy alázatos így a... Nem a szomszédra nézzél, és akkor hozzá képest, hanem mondjuk az elhangzottakhoz képest. Mennyire vagy alázatos, mondjuk olyan 1-5-ig pontozd magad? Mennyire vagy szelíd és barátságos, vagy pedig vadállat? 1-5-ig. Az 1 a vadállat, az 5 a szelídség, igen, az alázatosság is, a minél nagyobb pontszámot adsz, annál szelidebb vagy. Mennyire vagy türelmes, vagy hosszú tűrő? És van még egy. Mennyire működik benned ez az agapé szeretet? csináljunk egy gyors értékelést. Ha valakinek, mint a tesztnek az eredménye, az 4 pontot sikerült összeszedni, akkor az a javaslatom, hogy kicsit többet foglalkozzál az Úrral, és imádkozz többet, hogy ezekben fejlődni kell. Ha mindegyikben a maximális pontszámot érted el, és 20 pontot értél el, akkor nagyszerű. Jövő héten meghallgatunk egy bizonyos... Igen, akkor is, és jövő héten meghallgatunk egy bizonyságtételt majd. Hogy sikerült ez neked, és bátoríts bennünket. Ha a Bibliában egy kicsit visszalapozunk, a Galata 5.22-ben, amikor a Szentlélek munkájáról beszél a Biblia, meg a léleknek a munkájáról, akkor alapvetően itt a lélek, a Szentlélek a gyümölcséről beszél. Vannak a Szentléleknek az ajándékai, és vannak a gyümölcsei. Az ajándékok azok a dolgok, amit ajándékba kapsz Istentől, nem érdemled meg, de mégis a tiéd lesz, mert ő ajándékba adja. A lélek gyümölcse viszont olyan, hogy ezt nem ajándékba kapott, hanem a gyümölcs az nem ajándékba kerül a fára, hanem az megterem. Az egészséges fán, ami folyamatosan tud növekedni, azon jó gyümölcsök teremnek. Azon a fán, ami nem tud normálisan növekedni, vagy nem kap elég táplálékot, vagy beteges, azon nem lesznek jó gyümölcsök, vagy talán teljesen gyümölcstelen lesz. És amikor itt a Szentlélek munkájáról beszél a Biblia, és azt mondja, hogy a Szentléleknek van gyümölcse, akkor itt arról beszél a Biblia, hogy ez a gyümölcs, aminek sok szelete van, mindjárt felolvassuk, ezek a gyümölcsök nem ilyen opciók a keresztény embernek az életében, hogy hát ebből én kiválasztok 2-3-at, azt megélem, és akkor nem is olyan rossz. Hanem ezek 100%-ban ott kell, hogy legyenek az életedben. Tudod miért? Mert ez a Szentléleknek a gyümölcs a te életedben. És ha benned van a Szentlélek, akkor ő szeretné ezt produkálni. Tehát a Szentlélekből fakad az, hogy akarja produkálni az életedbe, a kérdés az, hogy engeded-e vagy nem. És ha nagyon büszke vagy, akkor nem engeded, hogy az alázat, mint gyümölcs megjelenjen az életedbe. Ha vadállat vagy, akkor nem tudod a szelítséget engedni, hogy a Szentlélek megteremje az életedbe. Na nézzük ezt a felsorolást, tehát a lélek gyümölcse, a Galata 5.22-ben, ezt mondja a Biblia. A Szentlélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Vagyis ezt senki nem tudja megállítani, hogyha ez van benned, mert a Szentlélek fogja megteremni az életedben, és egyszerűen árad ki belőled, ha jó kapcsolatban vagy az Úrral. Mint a gyümölcs, hiába ordítasz a fának, hogy ne teremjen több gyümölcsöt, abból fakad az, hogy jó gyümölcsöt fog teremni. Ha kivágod a fát, megfosztod attól, hogy táplálékot kapjon, akkor nem fog tovább gyümölcsöt teremni. De amikor azt mondja Pál apostol, hogy éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, vagyis az életmódotok olyan legyen, a hétköznapi életet támogassa te szolgálatodat, akkor van egy jó hírem. Nem kell vért izzadni, és nem arról van szó, hogy hú, eddig nem tudtam alázatos lenni, de holnaptól alázatos leszek, hanem engedd, hogy az Isten munkálkodjon benned. És amikor egy nehéz helyzetbe kerülsz, amikor emberileg kiakadnál, akkor mondd azt, hogy Uram, most eljössz. Nálam elszakad a célna, de most eljössz. Hadd munkálkodjon a Szentlélek. Amikor úgy érzed, hogy te már nem tudod szeretni azt a valakit, mert emberileg nem megy tovább, engedd, hogy a Szentlélek tudja szeretni, és lehet, hogy mégis kinyúlik a kezed, és mégis kezed fogsz vele, vagy mégis átöled ezt a másikat. Mert a Szentlélek képes erre, és bennünket is képessé tud tenni ez. Nos, befejezésül azt mondja a Biblia itt az egységnek az összefoglalásába által, hogy azok az emberek, akik az Istenben bíznak, akik hűségesek az Istenhez, azok egységben tudnak lenni, mert ott van a szeretet, a hosszú tűrés, a türelem, a szelítség az életükbe, és ez egységessé teszi az embereket. Azt mondja a Biblia összefoglalásként, hogy egy a test, mármint a gyülekezet. A test az mindig a Bibliában a gyülekezet. Egy a test. Egy a lélek, mint ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Itt az egységnek egy ilyen nagy összefoglalása, hogy Isten egy, a gyülekezet is egy, és a gyülekezethez tartozó emberek, az Isten nép is legyen egy. És azért mondja ezt a Biblia, mert ha az előtte lévő dolgok, a szelídség, a türelem, vagy a szeretet nincsenek meg az életedbe, akkor az egységnek a rombolója leszel. Igaz? Ha nincs benned szeretet, akkor nem tudsz egységben lenni senkivel. Ha nincs meg benned a szelídség, csak a büszkeség, akkor nem tudsz egységben lenni a többiekkel. Ha mindig kiakadsz és mindig megsértődsz, akkor nem tudsz egységben lenni a többiekkel. Amikor Pál apostol erről tanít, akkor azt mondja, hogy a gyülekezetnek, az Isten népének egy fontos tulajdonsága az egység. De az egységet nem megcsinálni kell, vagy nem kialakítani kell, vagy nem arról szól az egység, hogy na beszéljük meg, hogy tudunk egységesek lenni. Ennek semmi értelme. Az egység az van, az Isten ajándéka, és ez vagy működik, vagy tönkretesszük. És úgy folytatja Pál apostol itt az igében, azt látjuk, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek a kötelékével. Vagyis Isten ajándéka az egység, akárhogy magaddal egységben legyél, és benned béke legyen, úgy, hogy másokkal egységben legyél, és a közösségben béke legyen. Ez Istennek az ajándéka, ez úgy van, odaadja nekünk, használd, élvezd. Ez fantasztikusan jó, amikor úgy egység van, és szeretet van, és béke van, és nem veszekedés, és cirkusz, és gonoszság. Az egység az Isten ajándéka. De azt mondja a Biblia, hogy erre vigyázni kell. A békességnek a köteléke tartja ezt össze. És amikor nincs benned békesség, akkor szétesik az egység. Amikor egy családban nincs békesség, akkor szétesik az egység. Amikor egy gyülekezetben nincs ott a békesség, akkor szétesik az egység. Vagyis az egységet nem megcsinálni kell, hanem vigyázni kell rá. Ez egy olyan drága kincs, amire nagyon figyelni kell, és értékként kell kezelni, és ha értékként kezeled, akkor figyelsz arra, hogy most akármi elveszik, de ez el ne veszem. Nem tudom, hogy a te életedben mi a legnagyobb érték, akár fizikailag is, mi az, ami nagyon hozzád nőtt, és nagyon szereted, és úgy gondolod, hogy azt nem szeretnéd elveszíteni semmiképpen. Azt a valamit, vagy valakit, akit így tekintesz ilyen nagy értéknek, arra nagyon vigyázol. Lehet, hogy naponta többször eszedbe jut, hogy most hol van, mi van vele, vagy hova is tettem, vagy bármire is gondolhatsz. Ami neked nagy érték, arra folyamatosan odafigyelsz, hogy megvan-e, működik-e, jó-e, nem. Tehát, hogy mindig a figyelmed, a gondolataid azon járnak, és újra és újra visszatérsz oda. És ha valaki ezt a dolgot, vagy ezt a szemét el akarja venni tőled, akkor nagyon mérges vagy, és akkor vadállat leszel. Szóval nem engedem, mert valaki lopni akar. Amikor a Pál apostol tanít az egységről, akkor azt mondja, hogy ugyanígy tekints, ilyen nagy értékként tekints az egységre, az Isten ajándékára, a békesség kötelékével tartsátok össze, tartsátok meg ezt az egységet, és folyamatosan, ahogy éled az életedet, újra és újra, mivel ez érték, ezért újra és újra gondolj arra, megvan az egység? Megvan, oké. Dolgozunk, tesszük a dolgunkat. Újra visszatérsz rá, megvan? Akár a te életedben, akár a környezetedben, akár a gyülekezetedben, mert az egység, az ilyen típusú egység, ami az Isten ajándék, az egy nagy érték. És nagyon sokszor azt látom, hogy azok az emberek, akik élvezik ennek az egységnek az áldásait, nem is tudják, hogy milyen nagy érték. A legtöbbször akkor döbbennek rá emberek, amikor az egység eltűnik, amikor a békesség eltűnik, amikor nincs szeretet, amikor nem az alázat van, hanem a büszkeség van, amikor a gonoszságnak a hatalma egyre nagyobb lesz, akkor gondolkoznak el az emberek, hogy hú, milyen fantasztikus dolog volt, amikor egység volt, amikor szeretet volt. De hát én arra kérlek benneteket, hogy ne várjuk meg, amíg elveszítjük, és ne akkor gondolkozunk, hogy milyen nagy érték volt. Amikor ellopnak tőled valamit, ne akkor gondolkozz, hogy milyen jó volt, amikor még megvolt, mert akkor már nem a tied. Amíg nálad van az Istennek az ajándéka, amíg működik, addig vigyázz rá, és ez egy olyan érték, hogyha bárki el akarja venni tőled, akkor menjél neki, és mondd azt, hogy nem engedem. Lefordítva ezt a hétköznapokra, az egységre vigyázni kell. És amikor azt látod, hogy a másik ember megsértett téged, akkor gondolj arra, hogy ha én most fölkapom a vizet, kiakadok, neki megyek, békétlen leszek, akkor ezzel az egységet fogom rombolni, vagyis a szeretetet fogom szétrombolni, az Isten ajándékát fogom megalázni, vagy megtiporni. Ezért inkább megbocsájtok, mert az egységre vigyázni akarok. És hogyha egy férj és feleség így tekintenek egymásra, vagy egy munkahelyi környezetben így tudsz reagálni dolgokra, vagy a gyülekezetben a testvéreiddel bármi is történik, tudsz megbocsájtani, tudsz új lehetőséget adni, működik az agape szeretet, és hogyha nagyon nehezen is, de azt mondom, akarom, mert Isten segíts nekem ebben, nem akarok haragudni, meg akarok bocsájtani, szeretni akarom, ő nem segített, de én segíteni akarok neki. Hogyha így tekintesz lehetőségként a jövőre, az azt jelenti, hogy te nagyon vigyázol az egységre. Amikor meg kiakadsz, minden bajod van, engem megbántottak, én is megbántom, amit nekem adtak, én is azt adom vissza. Ha így tekintesz ezekre a dolgokra, az azt jelenti, hogy az Istentől kapott egységre te nem vigyázol, és neked nem számít ez, és egyszerűen nem fontos a számodra. Szóval tartsuk meg a lélek egységét a békesség kötelékével. Ez nagyon-nagyon fontos üzenet. A lélek egysége a Szent Szellemnek a jelenléte a békességnek a kötelékével. Ezt az igét én nem így választottam, hogy na most erről szeretnék prédikálni, mert tudjátok, most az Efézusi levelet tanulmányozzuk sorban, de amikor elolvastam ezt a szakaszt, akkor azt mondtam, hogy Uram, köszönöm, ez egy jó üzenet ma 2010-ben az új évre. A lélek egységét a békesség kötelékével meg kell tartani. És ha jönnek bármilyen idők, meg bármilyen nehézségek, akár a személyes életedbe, akár a gyülekezetünk életébe, országunk életébe, ez megáll. A lélek egységét a békesség kötelékével megtartani. Majdnem azt is mondhatnám, hogy politikus lennék, egy programbeszéd, ezt kell csinálni, és kövessetek. De nem erről szól a dolog, hanem ez Krisztusnak az üzenete, és Krisztus mondja azt, hogy vegyétek komolyan, vegyük komolyan, és induljunk el, és a békesség egységét, vagyis a lélek egységét a békesség kötelékével próbáljuk megtartani, mert ez Isten akarata, ehhez ad neked Isten erőt és vezetést, és ebben fog Isten megáldani téged. Tudunk erre nagy áment mondani? Ez egy fontos üzenet. Nekem is, nektek is, valamennyünknek. Ki tudjuk fejezni az egységünket most úgy, hogy kérlek benneteket, hogy álljatok föl, fogjuk meg egymás kezét, és szeretnénk így egy imádságot elmondani. És amíg imádkozunk, legyen neked is egy imádságod. És ha van benned akár harag, neheztelés más emberek felé, akár itt van az a valaki, akár máshol, vagy van benned önsajnálat, és úgy gondolod, hogy méltatlan volt valaki hozzád, és nyalogatod a sebeidet, akkor ezeket tedd le most, és nem foglalkozom tovább ezzel. Mert én az egységnek az embere akarok lenni, és hogyha az egység embere vagyok, akkor az Istennek az áldása is jön az életemre. Tudjál megbocsájtani, vagy lehet, hogy neked kell bocsánatot kérni valakitől. Azt mondja a Biblia, hogy engedjük el az adósságokat. Most nem alapvetően pénzről beszélek, hanem arról, hogy valaki megbántott, és azt mondta, hogy nem számít. Ne írogasd, hogy ki mit tett ellened. Felejtsd ezt el, és adod a Jézusnak. A lélek egysége a békesség kötelékével nagyon fontos. Mennyi atyánk, erőt kérünk tőled, és áldást kérünk tőled, mert tudjuk azt, hogy akár a szelídség, alázat, türelem vagy a szeretet, az emberileg nincs meg bennünk olyan szinten, ami a te ígédben megjelenik. Uram, kérünk téged, hogy az a természet fölötti hatalmaddal kérünk, hogy jöjj és áldj meg bennünket. És kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg a szívünket. Szeretnénk egy új évet úgy elkezdeni, hogy tiszta a szívünk, és elengedjük az adósságokat, szabadon bocsájtjuk a rabszolgákat, és nem akarjuk, Uram, hogy terhek legyenek az életünkön. Kérünk téged, hogy gyere Szentlélek, és hogyha fájdalom van bennünk, akkor vigasztalj bennünket. Ha büszkeség van bennünk, akkor kérünk, hogy vedd ezt el, és adj alázatot, adj szelídséget, és az agapé szeretetért könyörgünk, Uram, hogy feltétel nélkül tudjunk téged is, és másokat is szeretni. Kérünk, Uram, hogy add ezt az áldást. Munkálkodj a szívünkbe, és Uram, ne csak most, hanem folyamatosan újra és újra. És kérünk téged, Uram, hogy a te szellemeddel tölts be teljesen bennünket, túlcsorduló módon, hogy az igéd ígéri, Uram, hogy akik benned hisznek, azoknak élő vízek folyamai ömlenek a belsejükből. Nem a keserűség ömlik, nem a fájdalom, nem a panaszkodás, hanem az öröm, a Szentlélek által való öröm. Uram, kérünk téged, hogy így töltsd be bennünket, így újíts meg és erősíts meg bennünket. És készíts fel, Uram, bennünket arra, hogy bármi is történik holnap vagy holnap után, a lélek egységét a békességnek a kötelékével tudjuk megtartani. Kérünk, Uram, hogy nyugodjon meg a te kegyelmed rajtunk, és imádkozunk így, hogy ez a békesség és ez az áldás legyen ott a személyes életünkben, a családoknak az életében, a gyerekek és a szülők életében, Imádkozom azért, hogy azokon a munkahelyeken, ahol megfordulunk és megjelenünk, tudjuk az Istennek a békességet és szeretetét képviselni. Segíts nekünk ebben. És imádkozunk az egyházért is, Uram, meg a gyülekezetért is. Kérjük, mennyei atyánk, hogy tudjunk ebben olyan példák lenni a világban, hogy amikor a világban minden szétesik és minden egymás ellen hat, az egyház, a te néped, a gyülekezet legyen egységes Krisztusban, és legyen egységes a szeretetben, és legyen egységes a Szentlélek munkájában. Uram, imádkozunk ezért, hogy segíts bennünket ebben, hogy jól tudjuk ezt képviselni. És köszönjük, Uram, hogy meghallgatod a kérésünket. Köszönjük, Uram, hogy ajándékként itt van az életünkben, és akarjuk ezt használni. Segíts bennünket ebben. Jézusnak a nevében imádkozunk. Amen. Amen. Boldog új évet!